Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves barátcsalád, bár tudom, hogy itt férjek és hozzátartozók nevéről máshogy van, de hát mi úgy köszöntünk most itt mindenkit, mint Sanyi bácsinak a gyermekeit és hozzátartozóit. Egy igét szeretnék olvasni most az elején, aztán egy történetet szeretnék elmondani, most, hogy Sanyi bácsira emlékezünk. Az ige, amit olvasnék, az Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetéből való, a történet pedig a János evangéliuma 11. fejezetéből. Elolvasom először az igét. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy letelt a rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjél föl minden völgy, süllyedjen le minden hegye és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Izsaiás profétát méltán mondják az Ószövetség evangélistájának. Minden egyes üzenete arról szól, hogy Isten hogyan állítja helyre az ő népét. Isten minden egyes szavával, Ézsaiás minden egyes szavával erősíteni és bátorítani akarta a népet. Ézsaiás előtt egy olyan korszak kezdett kibontakozni, ami egyáltalán nem volt egyszerű az izraeliták számára. Hiszen Ézsaiás ugyan még a békének a prófétája volt. De már az ő idejében olyan hadak fenyegették úgy Júdát és Izraelt, mint például az Asszír birodalom hadserege, majd később a babiloni birodalom, amely a Krisztus előtti 6. században végül el is foglalja az országot, Júdeát, és Júdea teljes egészébe elveszik. Nehéz dolog egy olyan prófétának lenni, aki egy olyan korszakban akar beszélni Istenről a népnek, ami innentől kezdve gyakorlatilag a szomorúságnak és a nehézségnek és a fájdalomnak az ideje. Ézsaiás mégis olyan dolgokról beszél, amelyet itt a kezdő szavaival is megérthetünk. A vigasztságról, a megvigasztalódásról, a békéről, arról, hogy Isten békét köt az ő népével, és hogy helyreállít mindent, amit az ember valaha, valamikor elrontott. Isten ilyen. Isten a vigasztaló. A Biblia azt mondja róla, hogy ő megvigasztalja az ő népét. Miért van szükség a népnek a vigasztalásra? Hát azért is talán, mert ez a világ, amiben mi élünk, bár Isten teremtményei vagyunk ezen a földön, de nem a mi világunk. Egy olyan világban éljük az életünket, amikor Istent követve járunk naponta, ami igazság szerint másról szól. Az emberek nagyon sokan nem hisznek Istenben. Nagyon sokan elfordulnak az Istentől. Nagyon sokan nem fogadják meg az Isten szavát. És egy ilyen korban az Istent követni nem egyszerű. Hogyha adventista családba nőttünk föl, akkor ezt gyerekkorunktól kezdve tudjuk. Egyszerűen azért, mert az első lépéstől kezdve, hogy elkezdjük tudni az értelmünket, már belenevelődünk egy olyan tanításba, hogy megyünk együtt az imaházba, megyünk szombaton az imaházba, és még a vallásos emberek is, akik nem mi vagyunk, hanem mások, azok mind vasárnap mennek. Tehát már eleve megjelennek a konfliktusok gyerekkorban. Hogyha adventista családban növünk föl, akkor ebből vannak problémáink az iskolában, az osztálytársainkkal. Találkozunk azzal a problémával, hogy a barátaink és az ismerőseink nem úgy gondolkodnak, mint ahogy mi gondolkodunk. És abban a korban, amikor Sanyi bácsi nevelte a családját, nevelte a gyermekeit, abban az időben még lehet azt mondani, hogy talán az állam részéről is volt hol nagyobb, hol erőteljesebb, hol kisebb nyomás arra nézve, hogy hát szégyen dolog, hogyha az ember hisz az Istenben. Onnan tudom ezt, ha bár én talán egy picit későbbi korban születtem, de az én édesapám bennünket arra tanított, hogy a vallás és a hit az az időseknek adhat esetleg vigaszt, meg az öregeknek a butasága, de vallotta azt az eszmét, amit akkor nagyon tudományosnak tekintett mindenki a Marx-Engels féle gondolkodásban, hogy a nép az nem más, tehát a vallás az nem más, mint a népnek a kábítószere, az ópiuma. Hallottuk már ezt a kifejezést, vagy ezt a gondolatot? Egy ilyen helyzetben gyülekezet vezetőnek lenni évtizedeken keresztül. Egy ilyen helyzetben ott kell maradni mindvégig a periférián, nem? Egy ilyen helyzetben ez nem könnyű. Amikor minden alkalommal, amikor bárhol dolgozik egy hívő ember, bárhol dolgozott abban az időben, meg kellett küzdenie a hitéért, és meg kellett küzdenie a munkájáért. Persze, én tudom azt, hogy ma sokan visszasírják ezt az időt, mert mindenkinek volt munkája. Kötelező munkaviszony volt, ugye? Ami létezett egy ilyen, hogy közveszélyes munkakerülő. Hogy akinek nem volt munkája, azért nem volt, mert nem akart dolgozni. De azt is tudom, hogyha valaki becsülettel kiállt a hitéért, hogyha valaki becsülettel kiállt a vallásossága mellett, akkor annak nem a legjobb pozíciókat adták sehol sem. Mert aki a népeknek terjeszti az ópiumot, a hit ópiumát, az nem lesz megbecsült ember a kádereknél, az nem lesz megbecsült ember a tanácsnál, az nem lesz megbecsült ember semmi olyan helyen, ahova valami befolyásos ember szükséges. Hogy tudsz lenni egyszerre két helyen? Egy olyan világban, ami ellenséges, és egy olyan világban, ahol mégis helytállni kell az Isten üzenete mellett. Nem egyszerű. Szóval így volt ez abban az időben. Ézsaiás mégis azt mondja, hogy Isten a vigasztalással közelíti meg az ő népét. Isten azt mondja, hogy ennek ellenére, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy az az ember, aki hisz, és aki a hitet tanulja a szüleitől, valójában sosincs otthon a saját világában, és még mindig egy eljövendő, egy új világra vágyik, mégis vigasztalást nyer, és mégis elhívást kap egy szolgálatra. Hogy ne csak ő maga, aki e között a két világ között él, legyen útvezető, hanem másokat is segítsen erre a hitre eljutni. Ez sem egy egyszerű feladat. Ézsaiás azt mondja, hogy építsétek az Úrnak az útját. Egyengessétek az ösvényeit. Nem olyan régen olvastam a Salamoni és a Dávidi közigazgatásról. Nagyon érdekes dolog, egy ország ott a közép-keleten, közel-keleten, az akkori világ közepében, római utak nélkül. Ugye több mint majdnem 1000 esztendővel, vagy legalább 700 esztendővel a római birodalom elindulása előtt. Rómaiak voltak azok, akik lerakták az útnak az alapjait. De itt Magyarországon is vannak olyan utak, amerre néha járunk. Néha, ha van egy kis ismeretünk, tudjuk, hogy ott az az út, az még római út volt. Van ilyen Miskolcon, van ilyen Pécset, van ilyen Budán. Sok helyen találunk olyan utakat, amiknek még az alapjait a római birodalom rakta ki. De izgalmas és érdekes dolog ezeket látni. Ők erős, masszív kőutakat készítettek. Több ezer éven keresztül megmaradt megtartó alapokat fektettek le az útkészítéshez. De Dávid idejében, Ézsaiás idejében nem ilyen utak voltak még. Ahhoz, hogy egy út használható legyen, állandó karbantartásra volt szükség. Az utakat mosta az eső. Az utak patakokon keresztül vezettek, hegyek mellett mentek el, amelyekről kövek gördültek le, vagy fák dőltek ki. A Bibliából tudjuk azt, hogy ezeket az utakat rendszeresen karban tartották. Volt egy szolgálat Dávid idejében, aminek ezt kellett tenni. Mindenkinek menni kellett arra az útra, amely a fő közlekedő út volt, és el kellett egyengetni ezeket a göröngyöket. Hogyha a patak egy ideiglenes patak átfolyt az úton, mert nagy esőzés volt, és beleásott egy gödröt abba az útba, akkor azt be kellett temetni, és újból vízszintesbe kellett hozni, hogy keresztül mehessen rajta a szekér. Hogyha dombok keletkeztek, ugye, akkor abból le kellett venni, a köveket el kellett hordani, a fákat, ami keresztbe dőlt az úton, el kellett fűrészelni, ki kellett vinni. Ezek mind fáradtságos munkák voltak. Ézsaiás azt mondja, hogy az Isten gyermekei arra hívattak el, hogy ezt az utat, ami az Istenhez vezet, egyengessék mások számára. Mert tudjuk nagyon jól, hogy az Istenhez közeledni nem egyszerű. Tudjuk nagyon jól, hogy az Istenhez vezető út az tele van göröngyökkel és nehézségekkel. És a társ kell. Olyan valaki kell, aki a bölcsességével, aki a látásával tud segíteni, megküzdeni, ezeken az akadályokon tovább menni és tovább lépni. Arról beszélek most csak, hogy milyen volt a feladata a baráttestvérnek évtizedeken keresztül, mint ő volt a gyülekezet vezetője. Ebben kellett utat mutatni. Egy olyan úton kellett vezetnie egy nyájat, egy gyülekezetet, amely tele volt veszélyekkel és nehézségekkel. Olyan helyeken kellett haladnia a gyülekezettel, ahol kívülről és belülről voltak támadások. És ehhez az kellett, hogy egy ember kemény tudjon lenni, amikor kell. Az kellett, hogy legyen határozott, amikor kell. Mert nagyon nehéz volt ezen az úton járni. Egy olyan világban, ami ellenséges volt az Isten hívőivel kapcsolatosan. Nem tudom egészen pontosan, hogy a hit dolgaiban milyen volt a családdal, de gondolom, hogy ott sem volt nagyon megalkuló. Azt gondolom, hogy ott is elég komolyan vette ezeket a dolgokat, és elég határozottan, ahogy ezt tette a gyülekezetben, meg is követelte ezeket a dolgokat. Mert miközben van egy támadás, az ördög olyan, hogy ő belülről is próbál támadni, nem? Az ördög az olyan, hogy ő próbál olyan utakat is, könnyebb utakat is mutatni, ami azt gondolja az ember, hogy azon könnyebb menni. Talán, hogyha olyan iskolát választunk, ami messze van, akkor nem baj, ha szombaton tanulunk. Hogyha olyan társat választunk, aki nem hívő, akkor könnyebben elfogadnak bennünket a társadalomban. Hogyha lemondunk a hitről, akkor talán könnyebben érvényesülünk. Sok ilyen dolog megjelenik az ember gondolatában. Megmaradni mindvégig amellett az úton, amellett az út mellett, amely az Istenhez visz, az nem egy egyszerű, az tele van próbákkal és tele van nehézségekkel. De Ézsaiás azt mondja, hogy nem baj, végezzük ezt. Mert egyetlen egy dolog biztos, hogy végül megjelenik az Úr dicsősége. És minden ember látni fogja azt. Pál apostol azt mondja, hogyha nincsen feltámadás, hogyha a hívők reménysége, amiben mi mind hiszünk, nem lenne valóság, akkor ezen a földön minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Miért? Mert az az ember, aki a hit útját járja, ezen a földön nem nyer dicsőséget. Ezen a földön nem nyer igazi boldogulást. Nem nyer gazdagságot, nem érvényesül, nem érhet el olyan helyekre, amit mások megjárnak, amit mások megtapasztalnak. A földi vigasságok és örömök számára nem nyújtanak boldogságot, és nem adnak reményt. És ebből kimarad. A hívő ember számára egyetlen egy reménysugár van, hogy amikor Jézus Krisztus eljön arra a földre, akkor majd igazságot tesz. És akkor majd elnyerjük tőle a mi jutalmunkat. Mert ez a világ, ez nem a mi világunk, hanem mi az eljövendőt várjuk. Mi azt a világot várjuk, amelyet majd Jézus hoz el akkor, amikor majd megjelen. Azt az igazságot várjuk, amely majd, ami Jézus Krisztusban van. Sanyi bácsinak ez volt minden reménysége. Ő ott szerette volna látni a családját, ott szerette volna látni a gyülekezetet. Azt akarta, hogy az ő reménysége, az ő hite, az ő jutalma az ne csak az övé legyen, hanem mindannyiunké. Hogy mindannyian majd ott legyünk. Ezért mindig, amit ő fontosnak tartott, amellett nagyon elkötelezett volt. És azt akarta adni tovább. Úgy a gyülekezetnek, mint nekünk, mint a hozzátartozóknak. Az Úr vissza fog jönni. Mi történik akkor, amikor egy hívő ember elmegy? Mikor a temetés után magunk maradunk? Amikor már nem látjuk őt naponta? Van egy történet, amely azt mondja, hogy utazott egy vallásos ember a vonaton, és vitatkozott egy nem vallásossal. A nem vallásos ember mindenáron meg akarta őt győzni arról, hogy jobb nem vallásosnak lenni. Aztán végül a vita legvégén a vallásos ember azt mondja, hogy na jó, gondoljuk végig logikusan ezt a dolgot. Nem tudom, tegyük föl, hogy nem tudjuk, hogy van-e Isten. Egy vallástalan ember végigéli itt, ezen az életben az életét, és megnyer mindent, amihez hozzá tud férni, amit el tud érni. Boldogságot, örömöt épp úgy, mint szomorúságot és bánatot. És mi lesz akkor, amikor meghal? Azt válaszolta rá a vallástalan, hogy hát semmi, vége van. Igen. Mondjuk, én is, mint hívő ember, végig élem az életemet ezen a földön. Úgy, ahogy én élem. Hittel, de mégis azzal a békességgel a szívemben, amit a hit nyújthat. Lehet, hogy nem nyerek olyan sokat, mint egy nem vallásos ember, de mivel a hitem szerint éltem, én abban boldog voltam. Mit veszítek akkor, hogyha nincs Isten, amikor meghalok? Lehet, hogy néhány mulatos napot, lehet néhány olyan dolgot, amikre az emberek nagyon sokan azt gondolják, hogy hú, az micsoda nagy öröm, pedig lehet, hogy nem is igazán az. De fordítsuk meg a kérdést. Mi van akkor, ha van Isten? Ha van Isten, a vallástalan ember végigéli az életét a földön, eléri azt a boldogságot, amit el tud érni, és azután, hogy meghal, utána mit veszít? Mindent. És én, aki végigélem hittel az életemet, és tudom, hogy az én megváltóm él, és tudom, hogy végül nekem adja az örök életet, és meghalok, én akkor mit veszítek? Semmit. de megnyerek mindent. Mert micsoda az örökkévalóság ahhoz a 60, 70, 80 esztendőhöz, ami itt ezen a földön van. Mert a Biblia erről az örökkévalóságról nem azt mondja el nekünk, hogy ez olyan, mint ez a földi lét. Az Isten örökkévalósága az nem az, amit mi el tudunk képzelni, hogy talán ennek az életnek a forrtatása. Amikor a Jelenések könyvét kinyitjuk, és azt olvassuk, hogy milyen lesz az új föld, akkor olyan szavakat olvasunk, ami arra vonatkozik, hogy minden véget ér, ami eddig volt. Talán rosszul fogalmazok. Minden rossz véget ér, ami eddig volt. Mert János úgy fogalmaz, hogy ott nem lesz többé halál. Nem lesz gyász. Nem lesz kiáltás. Nem lesz fájdalom. Nem lesz szomorúság. Mert az elsők elmúltak. Azt mondja Jézus szavait idézve, ezt mondja János. Ímé mindent újjá teszek. Örökre. A bibliai örökké valóság elképzelhetetlen az ember számára, aki itt ezen a földön él, és csak ebből a földből akarna kiindulni. Amikor meg akarjuk érteni, hogy mi vár ránk az Isten örökké valóságában, még a Biblia szavai is kevesek. Amikor le akarja írni a Szentírás azt, hogy milyen lesz az égi város, milyen lesz a mennyei Jeruzsálem, akkor olyan szavakat használ, amelyek megdöbbentőek. Azt mondja, hogy aranyból lesznek az utcák. Nem gondolom, hogy a Biblia humorizálni akar. Csak tudom azt, hogy az emberek mennyire kapzsik. Ha most arany utcák lennének egy városban, akkor ott nem sokáig maradna a földön. Nagyon hamar felszednék. A Biblia egyszerűen csak meg akarja velünk értetni szimbólumok által, hogy mennyire más lesz az emberek gondolkodása. Az arany egyébként tökéletesen jó ahhoz, hogy nagyon sokáig eláll. Miért aranyból van a karikagyűrű? 27 éve hordom, lassan 28. Még mindig ugyanolyan. Néhány karcolás, de megvan, nem? Nem múlik el? Az utca, ami aranyból készül, nem múlik el, az tartós. Nem attól lesz az értéke, mert esetleg pénzben sokat ér, hanem valami más adja meg az értékét. Az értékrend megváltozik. Igaz, gyöngyből lesznek a falai és a kapui kifaragva. De el sem tudok képzelni, mekkora kagyló kell ahhoz, hogy legyen benne egy akkora igaz gyöngy, amiből ki lehet faragni egy kaput. Nem tudom. A legnagyobbak is talán csak ilyen ekkorák, nem? Tehát ilyen 1 cm, 1,5 cm átmérőjűek. Vagy hogy igaz gyöngyből lenni. Nem, szerintem ez is szimbólum, a Jelenések könyve egy szimbolikus könyv. Nagyon drága az igaz gyöngy. Nagyon-nagyon értékes. A Biblia azt mondja ezzel, hogy Isten olyan értékesnek tartja az övéit, hogy arany utcákat ad nekik, és a falak lesznek gyöngyökből. Mert nem a földi értékek lesznek értékesek, hanem az emberek, akik benne laknak. Az Isten számára ők a legfontosabbak. Azt olvassuk az igében, hogy ezért, mert úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát értük. Ilyen értékesnek tartott bennünket. Az az örökkévalóság, amit az Isten nekünk akar adni, amit a Biblia ad hitünk reménységeként nekünk, az összehasonlíthatatlan azzal, ami itt ezen a földön van. Az, amit a föld nyújthat, az semmi ahhoz képest, ami az örökkévalóságban lehet. Csak hát van egy nagy problémánk, hogy mi ezen a földön élünk. Bár tudjuk azt, hogy ez az élet egy próbatétel, mi azért itt is valahogy boldogulni akarunk, boldogok akarunk lenni, és az életünk során meghozzuk a boldogságunkhoz szükséges kompromisszumokat. És van, amikor tévedünk, és akkor magisszuk a levét, és van, amikor nem, és akkor valóban boldogok vagyunk. Nem könnyű ezen a földön élni. De Isten itt is vezetni akar minket. Izsaiás azt mondja, hogy azok, akik már ismerik őt, azok kiáltsanak hangos szóval. azok, akik ismerik ők, azok már építsék a pusztában is az utat, mutassák az ő hozzá vezető utat. És ez egy fontos feladat. Ennek meg kell felelni. Minden hívőnek meg kell felelni. De amikor elmegy a hírvivő, mi marad? Semmi más, csak az ő hite. Csak az a reménység, ami benne volt. De át lehet-e adni a hitet? Oda tudom-e adni én az én fiamnak az én hitemet? Hogy ő is úgy higgyen, mint én? Oda tudom-e adni a lányomnak az én hitemet, mint hogy ő is úgy higgyen, ahhoz én? Nem. A Biblia azt mondja, hogy nem tudjuk megtenni. Beszélni beszélhetünk róla, példáik lehetünk, az életünk is lehet példa, de nem tudjuk a hitet átadni. A hit forrása az nem mi bennünk van, a hit forrása az Isten. A hit nem a mi ajándékunk a szeretteink számára, hanem az Isten ajándéka minden embernek. És a hit éppen ezért mindenki számára egyéni. És ezért nehéz ezen az úton járni. Mert bár látunk példákat, de mégis magunknak kell megvívni minden egyes hitbeli küzdelmet, afelé a cél felé, amerre megyünk. Isten a szeretet, és ezen az úton segít bennünket folyamatosan. Amikor elveszítünk valakit, aki nagyon fontos nekünk, akkor az ember szíve megtelik fájdalommal és szomorúsággal. Hogyha a hitben még kicsik vagyunk, még gyermekek vagyunk, akkor jobban fáj. Mert olyan nehéz elhinni azt, hogy talán lesz találkozás, nem? Olyan nehéz belegondolni abba, hogy ez az örökké valóság, amiről az előbb réteztem, ez valóság-e, ez igaz-e? Az ember minél többet jár hitben, annál többet tud befogadni, de amikor még a hitnek az elején tartunk, ezekkel a dolgokkal az ember kétséggel bír. A történet, amit el akarok mondani a prédikáció hátralevő részében, az János evangélium a 11. fejezetében van, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet azért, mert megmutatja azt, hogy az emberek hogy változnak. Jézusnak volt egy olyan családja, aki bár nem volt vérszerinti család Jézus rokonságán belül, mert nem voltak rokonai Jézusnak, de egy olyan család volt, ahol ő mindig otthon volt. Mindig ott volt, amikor arra járt, mindig megpihenhetett, mert ott volt egy barát, és a barátnak volt két leány testvére, akik szintén szerették Jézust. Betániából valók voltak. A férfit Lázárnak hívták, ő volt Jézus barátja, és volt két testvére, Márta és Mária. Nálunk ez a családi nevek miatt is egy érdekes történet. Én feleségem Márta, sokat húzták azzal gyerekkorában, hogy Mária jobb részt választotta. Ő meg Márta maradt, igaz? Az édesanyja is Márta volt, és őrá is jellemző volt ez a mártaság. De szerintem a legtöbb asszonyt ilyen alkalommal, ilyen alapon lehetne Mártának hívni, ugye, mert ebben a bibliai történetben az van, hogy amikor Jézus elmegy Betániába, akkor Márta mindig ott van a konyhába, süt, főz, készíti a finomságokat, hogy legyen mit enni a családnak, hogy Jézus is jól érezze magát. Emlékszünk erre a történetre? És ugye mégis ő húzza a rövidebbet, mert Jézus azt mondja, hogy hát Mária, Mártának a testvére, jobb részt választotta azzal, hogy ő addig inkább ott ült mellette, és hallgatta, hogy Jézus mit mond, hogy Jézus miről beszél, mert ő meg lelkiekben épült azáltal. Úgy tűnik nekem, mintha Márta ebben a történetben nem lett volna olyan lelki ember, mint Mária. Igaz, mert Márta a fizikai dolgokról gondoskodott, míg Mária a lelki dolgokra figyelt. Mégis egy különleges dolog történik. Jézus figyelmezteti Mártát, hogy Márta, Márta, ugye mert ő haragszik, hogy Mária miért nem segített neki. Mária a jobb részt választotta. Ugye te jó vagy, és jóra igyekezel, de Mária a jobb részt választotta. Nagyon sokszor érdekes ez a történet azért, mert a döntéseink befolyásolják a mi jövőnket. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy ha valaki megint bennünket. És én azt gondolom, hogy Mária ott kihúzta magát, hogy igen, én voltam az, aki jobb részt választottam. Márta meg azt mondta, hogy igaza van Jézusnak, jobban kellett volna nekem őrá figyelnem, inkább őt kellett volna keresnem. És ő megfogadta ezt a tanácsot. Mert az életük legnagyobb próbájában, János evangélium a 11. fejezetében úgy látom, hogy megfordul ez a helyzet. Meghal Lázár. 4 napja halott. Már akkor üzentek Jézusért, amikor még beteg volt. Ment a követ, és mondta Jézusnak, hogy gyere, mert a te barátod beteg. És Jézus nem ment. Olyan nehéz dolog ezt feldolgozni, nem? De nem egy egyszerű dolog, hogy van egy ember, aki szereti Jézust, hűséges Jézushoz, egész életén keresztül hűséges hozzá, és megbetegszik, és az Isten nem jön, és Jézus nem jön, és azt tapasztaljuk, hogy az Isten hagyja meghalni. Hányan mondták már nekem azt, hogy miért érdemes követni Istent? Hát azok is meghalnak, meg ezek is, mindenki meghal. A vége ugyanaz, akkor mi van? És itt ez bekövetkezik. A két testvér, Márta és Mária megtapasztalja, hogy milyen, amikor az Isten nem jön segíteni. Amikor az Isten megengedi azt, hogy az, akit szeretnek, és az, aki leginkább közöttük szerette az Istent, az elmenjen és meghaljon. De aztán mégis jön Jézus. És az az érdekes, hogy egy másik asszony személyeket találunk itt. Én azt várnám azután a történet után, hogy Márta és Mária hogyan viselkedett, hogy Mária, aki mindig ott ült Jézus mellett, az szalad majd az Úr Jézushoz sírva, szomorúsággal, és elmond neki mindent. És Márta, aki meg nem volt ott Jézus körül, talán ő az, aki hátra marad. De a történetben azt olvassuk, hogy az, aki nem volt ott Jézus körül, az, aki inkább sütött, főzött, akit Jézus megintett, az szalad Jézus elé. És az, aki Jézus mellett volt mindvégig, az van megsértődve, és az marad a fájdalmával a szobájában, és ki se megy, ki se dugja az orrát. Nagyon érdekes, ahogy a két testvér találkozik Jézussal. Végül mind a kettő találkozik. Először Márta szalad Jézushoz. Jézus azt mondja Jézusnak, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ebben nincs különbség, mert amikor végül Márta bemegy Máriához, hogy Jézus már itt van, és ő is kimegy Jézushoz, Mária is ugyanezt mondja, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És tudjátok, mindannyian, hogy ez valóban igaz, ez egy igaz mondat. Én azt gondolom, hogy ahol az élő Jézus Krisztus van, ott nem hal meg senki. Mert Isten maga az élet. És azt gondolom, hogy valóban azért halunk meg, mert abban az adott pillanatban az Isten nincs ott. Visszavonja tőlünk az életet. Persze nem azért teszi ezt, hogy mi elveszünk. A Biblia azt mondja, hogy Isten egészen pontosan tudja azt, hogy mi kik vagyunk, és az ő tudatában, az ő elméjében elraktározza ezt, és végül a porainkból előhív majd bennünket. Csak azt gondolom, hogy Jézus olyan erős, olyan hatalmas volt, hogy amikor ő jelen volt, az emberek nem meghaltak, hanem feltámadtak. Ahogy Jairus lánya meghalt, ugyan, de amikor Jézus odament, feltámadta, hogy a Nain ifjú. Ugyanezt történik itt Lázárral is. És ezért ez egy jogos dolog, hogy az ember olyan Istentől elhagyatottnak tartja magát, látja magát, amikor valaki meghal, akit szeretett. Ha itt lettél volna, ha te léteznél, Amikor nem ez történt volna, akkor nem így lett volna. Ezt a fájdalom mondatja az emberrel, és a szomorúság. De Márta más. Ő megfogadta az intést. Mert ő tovább is beszél, és azt mondja, de tudom, hogy majd fel fog támadni az utolsó napon. Benne él a reménység. És Jézus beszél is vele. És Jézus bátorítja is őt. Hiszed-e, hogy meg tudom ezt tenni most? Hiszed-e, hogy én vagyok a megváltó? És Márta hite vezet oda, hogy végül 4 nap halál után a bátyja valóban fölkel. Mi történik Máriával és Jézussal? Mária először nem akar menni. Aztán Jézus kérésére jön. Amikor Mária szemrehányást tesz, mit olvasunk, hogy mit tesz Jézus? Először azt olvassuk, hogy amikor látja a többiek szomorúságát, ő is mélyen megindult a szívében. Aztán amikor látja azt, hogy Mária sír, akkor azt olvassuk János evangéliumában, hogy akkor Jézus könnyekre fakadt. Milyen különleges dolog, nem? Jézus nem tesz szemrehányást Máriának. Nem mondja azt, hogy miért nem hittél jobban. Nem mondja azt, hogy te voltál velem mindig. Nem mondja azt, hogy most kellene hinned. Nem mondja azt, hogy hova lett a hited. Ő egyszerűen csak együtt sír Máriával. Mert Jézus mélyen együtt érez velünk. Isten a szeretet. Ezzel kezdtem. Isten elhív bennünket arra, hogy hozzávezessünk embereket. Sanyi bácsi egy életet leélt ezen az úton. És tőle telhető legjobban megpróbálta ezt megtenni. Hogy hibázott-e? Ki nem hibázik? De mégis az ő hite az példa a mi számunkra. Hogy mennyi hitünk van, az sem számít, ha akarjuk követni Jézust. Lehet, hogy úgy vagyunk, mint Márta az elején, hogy először más fontosabb dolgaink vannak, és aztán megyünk Jézushoz. Lehet, hogy már kezdettől fogva Jézushoz megyünk, de a hitünk meginog, és utána maradunk el. Nem számít. Jézus az egyiket inti, majd bátorítja, a másikat szereti, és azt se dorgálja meg, hanem azzal is csak együtt érez. Mert ő pontosan tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Pontosan tudja azt, hogy mi az, ami megerősít bennünket. És ezért a legcsodálatosabb ezekben a történetekben az, hogy legyen bár szomorúságunk vagy nehézségünk, az Istenre mindig, mindvégig, mindenkor számíthatunk. Hogy megéri-e? Gondoljunk a történetre. Mit veszíthetünk?